Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Máté evangéliumából az ige hirdetés alapigéjét. Szintén a 18. fejezetből olvasom ezt is, mint az oltár előtt felolvasandó igét, de ezúttal a 15. és 17. versek közül a következőképpen szól. Ha pedig vétkezik ellened a testvéred, menj el hozzá, fedd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, karnyújtásnyira van az egyházi esztendő vége. Ha jól néztem a naptárt, akkor jövő hét vasárnap már ítélet vasárnapja van. Viszont Jézus a mai igehirdetési alapigében még a megbékélésre hív bennünket. És valójában egy olyan ige szakasz kerül elő Máté evangéliumából, ami a korai keresztény gyülekezetek problémáira igyekszik reagálni. Jézus Urunknak egy olyan tanítását hagyja ránk Máté evangéliuma, ami nem egész egyszerűen az egyéni hitgyakorlathoz tartozik csupán hozzá, hanem a közösségi hitgyakorlathoz és a közösségi konfliktus kezelésről szól. Arról, hogy hogyan rendezzük egymással a nézeteltéréseinket. Mert kedves testvérek, és szentül meg vagyok győződve, hogy ezt a mi úrunk már nagyon-nagyon is jól tudta, mikor köztünk szolgált, az egyházban mindig voltak, mindig vannak, és mindig lesznek konfliktusok. És az, hogy mi gyülekezethez tartozunk, és így módon a szentek közösségének részesei vagyunk, ez nem azt jelenti, hogy tökéletesek lennénk. Mert a szent az az, ami Istené. És az Isten a magunk is csonka-bonka életével együtt, a magunk bűnei ellenére szeretné, hogy mi az övéi legyünk, de ez azzal is jár, hogy a közösségeinkben lesznek nézeteltérések. És ez azzal is jár, és itt most senki ne sértődjön meg, hogy az Isten nyájához tartozó bárányoknak bizony néha birkaszaga van. És a hitünkhöz hozzá tartozik az, hogy ezt a birkaszagot valahogy megpróbáljuk kezelni. A saját birkaszagomat is megpróbálom valahogyan kezelni. Mert hogy ahány félék vagyunk, meg ahányan jövünk a templomba, annyi élettel jövünk a templomba, annyi élettel jövünk a gyülekezet közösségébe, annyi élettapasztalat, annyi hiba, annyi pozitívum, és mindannyian máshogy látjuk egy picit az életet. És még egy dolog, az Isten mindenkihez személyre szabott úton közeledik. Következésképpen a hitünket is máshogy éljük meg. Vannak közös keresztmetszetek. Vannak dolgok, amik a hitben bennünket összehúznak és összetartozóvá tesznek, de a személyes hangvételű megszólítása miatt az Úrnak valójában mindenki egy picit másképpen éli meg a hitét. És ebből logikusan az következik, hogy lehetnek közöttünk surlódások, hogy lehetnek közöttünk konfliktusok. És ezt nem ilyen struczpolitikával kell kezelni, hanem ezt nyugodtan ki lehet mondani. Az elmúlt 2000 évben, hogyha végignézünk az egyház történelmén, amiből nagyon sokat lehet egyébként tanulni, főleg, ha nem csak az évszámokat nézzük, hanem azt is, hogy mi, miért és hogyan, miből következett, akkor azért azt látjuk, hogy az elmúlt 2000 évünk tele van konfliktusokkal. Konfliktusokkal felekezet között, felekezetek között, konfliktusokkal gyülekezetek között. És azt gondolom, hogy amíg az emberségünk a beteljesedésben fel nem veszi azt a bizonyos, megtisztított fehér ruhát a Krisztusban, addig ezek a konfliktusok meg is maradnak. És ezt azt gondolom, hogy az Úristen is tudta, és tudja. Ezért hagyja ránk Jézus tanítását. Mert hogy sosem ígérte azt az Úr, hogy aki keresztényé lesz, annál kolbászból lesz a kerítés, meg a mézes kalácsházba fog beköltözni, és nem lesznek problémák körülötte. A világban élünk. És a főpap imádságban nem azt kérte, hogy vegyen ki bennünket az Úr a világból, hanem azt, hogy a világban őrizzen meg. De innentől kezdve ez a világ hatást gyakorol ránk, zárójel, nekünk is kellene egyébként a világra, zárójel bezárva. Hatást gyakorol ránk. És nem tudunk tőle függetlenedni. És akkor itt jön elő az, hogy nekünk viszont van egy teljesen más konfliktus kezelési módszerünk, amit az Úristentől kaptunk, ez pedig nem a veszekedés, nem a megtorlás, nem a fegyverszünetek hamis békéje, hanem a megbocsátással teli konfliktus kezelés. Ha egyetemista voltam, volt egy tanárunk, akit nagyon szerettünk, a Fabinyi Tibor, kimerem mondani a testvérek előtt a nevét, és Tibor nagyon szerette azt, hogyha nem csak ülünk az óráin és jegyzetedünk, mint a jó diákok, hanem vitatkozunk. És mindig ellátott bennünket minden földi jóval olvasmány szinten, hogy mit kell a következő órára elolvasni, ez néha 10 oldal volt, néha meg 400. És akkor a következő óra az valójában arról szólt, hogy az olvasmány élmények alapján, amit ugye mindenki elolvasott, vagy legalábbis úgy csinált, próbáltunk egymás ellen érvelni. És hát az az igazság, hogy nem mindig ment, mert hogy a vita meg a veszekedés az egy olyan történet, amit a világ is nagyon sokszor összekever. És mi is nagyon sokszor összekevertünk. És a keresztény hívők is nagyon sokszor összekeverik a vitát a veszekedéssel. Miért? Mert a hit, kedves testvérek, az néha érzelmi kérdés is. És hogyha én azt érzem, hogy a másik valami olyat állít az Úristenről, ami biblikusan összeegyeztethetetlen, akkor felgerjed az emberben a szent buzgalom, hogy megvédje az Istent, akit egyébként nem kell megvédeni, mert ő megvédi saját magát, az zárójelbe jegyzem meg. De felbuzdul az emberben a szent buzgalom, és akkor minden teológiai fegyverzetünket magunkra véve mentünk a másik torkának. És mindig azt mondta a tanár úr, hogy egy dolgot jegyezzenek meg a leendő kollégák és testvérek az Úr Jézus Krisztusban. A keresztény döntéshozatali mechanizmus az a disputa, vagyis a vita, nem a veszekedés. Mi a különbség a kettő között? Egy vitában érvelünk, de egy vitában nyitott vagyok a másik érveire is. Mert egy vitában nem az az alapálláspont, hogy nekem minden áron igazam van, hanem a vitában az az álláspont, hogy nekem van egy véleményem, de lehet, hogy tévedek. És próbáljuk közelíteni egymáshoz a két vita oldalt. Mi a veszekedésben az álláspont? Az, hogy nekem minden áron igazam van. És hogy ha nincs, akkor is beledöngölöm a másikat a betonba. Érvek nélkül, akkor érzelemből, düböl, agresszióból, verbálisan. Válogatott módszertanunk van egyébként erre, úgyhogy lehet itt még a felsorolást folytatni. És itt jön a nagy különbségtétel, azt gondolom, keresztény és nem keresztény ember között, hogy az utóbbinak nem csak a vita kultúráját illik megtanulni előbb-utóbb a hite okán, mert ezt már világi berkekből is kezdjük hallani, hogy egyre fontosabb lenne, hanem a megbocsátással teli vita kultúráját illik megtanulni egy idő után. Mert miről szól a megbocsátás? A megbocsátásban, kedves testvérek, nem az történik, hogy kitöröljük a múltat. Ami megtörtént, az megtörtént. A megbocsátásban az történik, hogy a jövőnek vetünk új alapot. És ez a lényeg. Van egy nagyon régi tanmese, lehet, hogy a testvérek közül többen is ismerik. Arról szól, hogy két ember megy a sivatagban, és valamin összezsörtölődnek, összekapnak, és lekever az egyik a másiknak egy jó nagy pofont. Erre az, akit megütöttek, az ujjával a homokba beleírja, hogy a mai napon megütött a legjobb barátom. Mennek tovább, belérnek egy oázishoz, és megegyeznek abban, hogy nem csak isznak, hanem le is mossák magukról az útporát, és az, akit pofon ütöttek, az nagy hívvel be is ugrik az oázis tavába, de kiderül, hogy az sokkal mélyebb, mint hitte, és ő nem tud úszni. És az, aki pofon ütötte, az utána ugrik, és az élete kockáztatásával, de kimenti. Mire a kimentett úriember fog egy követ, és belevési, hogy a mai napon megmentette az életemet a legjobb barátom. És megkérdezi tőle a másik, hogy amikor pofon vágtalak, akkor a homokba írtál, amikor kiúsztalak a tóból, akkor a kőbe vésted, mi ennek az egésznek az értelme? És akkor azt mondja a tanmese szerint a delikvens, hogy azért, mert hogyha valami rossz dolog történik velünk, az homokba kell írni, hogy a megbocsátás szele elfújhassa. De hogyha valaki valami jót tesz velünk, akkor azt kőre kell elvésni, hogy semmilyen áradás, semmilyen szél ne tudja kimosni az életünkből. Most ennek a tanmesének azt gondolom, hogy a Krisztusban egyetlen egy értelme van. Hogy a krisztusi megbocsátás azt ilyen kőrevésett alapként hordozom-e magamban. Tudok ehhez visszakanyarodni rendre, újra és újra. Tudom-e a sértettségeimet a krisztusi megbocsátással kezelni? Nagyon izgalmas a gonosz szolgának a története. Erről is lehetne egy különike hirdetést tartani az oltár előtti olvasmányról, mert ott a tartozás elengedésénél azért azt látni kell, hogy a 100 dénár, amit nem enged el a gonosz szolga, az nem volt egy mindennapi összeg, az egy viszonylag nagy összeg volt az ókorban, sőt, az egy fél vagyon volt az ókorban. De az az ezres számban mért talentum, amit neki elenged az Isten, az viszont horribilis nagy, milliárdos vagy százmilliárdos vagyon lenne manapság, mert egy talentum több mint 40 kiló, és az aranyat mérték talentumban. Akkor szorozzuk be. És mi az egész történetnek a lényege? Hogy ő megbocsátást kap, de a megbocsátást nem adja tovább. Elengedést kap, de az elengedést nem adja tovább. És ezért ki szorítja saját magát az Isten megbocsátásából és elengedéséből. A krisztusi konfliktus kezelés, az pontosan arról szól, hogy nem a konfliktust kell letagadni. Nem azt kell elhitetni magunkkal, hogy hát akkor nincs is semmi probléma, és mindenki szeret mindenkit, ez egy hazugság. Ilyen nincs. Ez egy olyan rózsaszín köd, amit próbálnak a világra rátolni, meg próbálják a tolerancia ideológiájába beleszuszakolni, de kedves testvérek, mindegyikünknek megvan a maga birkaszaga. És ezt nem letagadni kell a kereszténységben, hanem felismerni. És utána keresni kell azt, ami ennek ellenére bennünket összeköt, akkor is, hogyha ellentétes lövészárkukban vagyunk. És a Krisztus keresztje összeköt. Mert az a megbocsátás, ez nem csak nekem szól. Azt nem a két szép szememért kaptam, nem azért, mert kiérdemeltem, hanem azért, mert én vagyok az ezer talentumos szolga. Meg a másik is az ezer talentumos szolga. És amikor egymásnak megtartozunk az ezer talentumhoz mérve vacak 100 dénárral, akkor tudni kell a krisztusi megbocsátást továbbadni. Az, hogy ki mennyire bűnös, az nagyon izgalmas, de az az igazság, hogy ez egy földi fogalomkör. Az Isten szemében nincs olyan, hogy bűnös, meg bűnösebb. Olyan van, hogy bűnös. És a bűn az egy szakadék, ami bennünket az Istentől elválaszt. És teljesen mindegy, mert innentől kezdve nem tudom ezt a szakadékot átugrani. Következésképpen az, hogy ez a szakadék 10 méter széles és 50 méter mély, vagy 1000 méter széles és 5000 méter mély, teljesen lényegtelen. Mert nem tudom átugrani. És a másik sem tudja átugrani a maga szakadékát. És ennek a szakadéknak egyetlen egy megoldása van, az Isten megbocsátása. És hogyha az Isten megbocsátása feltölti azt a szakadékot, ami köztem, és ő közötte van, akkor én nem engedhetem meg magamnak azt az önkénnyel teli luxust, hogy nem kezdem el ezzel a megbocsátással feltölteni azokat a repedéseket, amik köztem és a másik ember között van. Nagyon izgalmas, amit Máté evangéliumában az Úr Jézus tanításképpen ránk hagy. Mert azt mondja, hogy ha valami probléma van a testvéreddel, akkor menj el hozzá és fedd meg négy szem közt. A krisztusi fedés, a keresztény fedésnek a szolgálata nagyon sokszor feledésbe merül az egyház történelemben, pedig azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb keresztény szolgálatunk a krisztusi fedésnek a gyakorlása lenne. Az egymás iránt érzett és betartott felelősségünk okán. Mert miről szól a krisztusi fedés? Nem arról, hogy oda megyek és azt mondom, hogy te utolsó Galád, aki, hanem oda megyek és elmondom, hogy miért fáj nekem az, amit velem tett, hogy miért bántott meg, és hogy szeretném vele rendezni és megbeszélni ezt az egészet. És miért mondja ezt első körben Jézus? Azért, mert ha ez működik, akkor két ember az egymás közötti konfliktusában elkezd a megbocsátás, a kölcsönös megbocsátás felé elmozdulni. Mert amikor én sértett vagyok, akkor néha hajlamos vagyok elhinni magamról azt, hogy egyébként én nem hibáztam. Pedig a sértetnek is lehetnek problémás oldalai és részei egy konfliktusban. És azt is fel kell tudni ismerni. És a megbocsátás teli konfliktuskezelés az nem csak arról szól, hogy én nem megbocsájtok a másiknak, hanem arról szól, hogy mivel az Isten megbocsájtott nekünk, kölcsönösen a megbocsájtással rendezzük egymás felé az utat. És magamnak is megbocsájtok. Mert sok esetben azért hurcolunk magunkkal évtizedes konfliktusokat, mert magamnak nem tudom kimondani, hogy én mit rontottam el. És lököm rá a másikra, mert bűnbakot találni mindig egyszerűbb. De én bennem is van hiba. És hogyha nem működik, mondja tovább Jézus, akkor vegyél magad mellé 2-3 embert, hogy tanulj legyenek a vallomásoknak. Nem csak a tiédnek, a másik félnek is. Vegyél magad mellé 2-3 embert a gyülekezetből. Amit itt Jézus feltalál, azt a 21. század úgy hívja, hogy mediáció. Máté evangéliumában le van írva, csak zárójelbe jegyzem meg, hogyha esetleg valaki szakirodalmat keresne a kérdéshez. És miről szól a mediáció? Valójában a mediáció az arról szól, hogy a konfliktusaimat sok esetben azért nem tudom jól kezelni, mert hogy én érintett vagyok benne. Következésképpen nem látom objektíven, nem látom jól. A haragom, a dühöm, a sértettségem, a szenvedésem, az mindig nekem a legnagyobb, és mindig az én látómezőmet szűkíti le és takarja ki a legjobban. És a másik oldalon lehet, hogy ugyanez a helyzet. Azért nem találjuk egymáshoz a megbékélésre vezető utat, mert kölcsönösen rüheljük egymást. Mondjuk ki nyugodtan, nyíltan. És innentől kezdve süket vagyok arra, amit a másik mond, és néma vagyok elmondani azt, amit meg el kellene mondani. És jön a mediátor, aki mindenkit meghallgat, mindenkinek a vallomásának a tanúja, de kívülről nézi a konfliktust. Tehát meg tudja mutatni azokat a nézőpontokat, amiket a konfliktusban benne lévő ember nem lát. És el tudunk kezdeni immáron közösségben a megbékélés felé haladni. És mi az utolsó lépcsőfok Jézusnál, hogyha ez sem működik? Akkor ezt az egészet vidd el a gyülekezetbe, imádkozzátok ki, beszéljétek meg, és hogyha a gyülekezetre sem hallgat, akkor tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Zárójel. Ez nem kiközösítést jelent. Ez azt jelenti, hogy misszionálni kell a másikat. Tekintsd olyannak, mint a pogányt, aki még nem ismerte fel az Istent, és a vámszedőt, aki meg ugyan a zsidósághoz tartozik, de mégis árulója a zsidóságnak, tehát az Istenhez tartozik valamennyire, de nem az Istennel foglalkozik állandóan. És próbálj az Isten szeretetével, irgalmával és kegyelmével a lelkére hatni. Ez a megbocsátás központú konfliktuskezelés lényege. A keresztény fedésnek a lényege. És ez minőségben más, azzal a konfliktuskezeléstől minőségben eltér, amit egyébként a hétköznapokban tapasztalunk, mert kedves testvérek, a saját erőnkből képesek vagyunk fegyverszüneteket kötni. Ami azt jelenti, hogy éppen kifogytam a munícióból, úgyhogy visszavonulok, aztán várom az indokot arra, hogy újra kígyó békát tudjak kiabálni a másikra. Ha megnézzük csak az utolsó 500 évét az öreg kontinens történelmének, akkor azt lehet látni, hogy gyakorlatilag azok az etnikai konfliktusok, azok a vallási konfliktusok, azok a politikai konfliktusok nyugat és kelet között, amik jelenleg őrlik a társadalmainkat, a nyugatiakét is, azok 500 éves, de lehet, hogy 1000 éves folyamatok eredményei, mert elfolytottunk, mert nem beszéltük meg, mert nem bocsájtottunk meg. Mert mindenki a történelmet a maga nézőpontjából értékeli és nézi, és hogyha a tótok azt mondják, akkor én richtig a másik oldalon fogok állni, mert a tótnak itt, ebben a kis szűk Kárpát-medencében igaza soha. És ugyanezt mondják ám a tótok határokon felül rólunk, meg a románok, meg a szerbek, meg a horvátok. És az elmúlt 1000 évben gyakorlatilag itt mi mindenkivel összelugtuk a port, és mindenki hibás volt. Valahol mindenki hibás volt. Miért nem tudunk nyugvó pontra jutni 100 évvel Trianon után? Nem csak azért, mert ez a mi nemzetünknek egy fájdalom, hanem azért, mert kölcsönösen nem működik a társadalmak közötti megbocsájtás, ahhoz szembe kéne nézni magunkkal, szembe kéne nézni azzal, hogy mi is belerúgtunk a tótokba, meg a románokba, meg a szerbekbe, meg a horvátokba. És ők is rúgtak bennünket ott, ahol tudtak. És ezt kimondani, kölcsönösen kimondani, az csak akkor működne, hogyha mindenki először leszállna a maga történelem értelmezésének büszke nagy lováról, és tükörbe nézne. És kedves testvérek, ez nem csak a társadalomra igaz. Rám is igaz. Az egyéni ember életére is igaz. A vitát akkor tudjuk folytatni, ha szembe tudok nézni azzal a ténnyel, hogy nincs mindig igazam, hogy tévedek, hogy hibás vagyok, hogy bűnös vagyok, és hogy vannak olyan pontok az életemben, amit nem a másik rontott el, hanem az az én saram. Akkor is, ha próbálom megmagyarázni, meg kimagyarázni, meg a másikra kivetíteni. És a jézusi megbocsátással telített konfliktuskezelés éppen ezért óriási újítás a kereszténység számára. Nem a múltat törli el, a jövőnek vet új alapot. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, a múltunk már megtörtént, ott van benne magunk sara, a magunk tühe, haraga, sértődöttsége, fájdalma. Néha ki se látunk alóla. Szent kereszted, megbocsájtó és megvilágosító erejét kérjük, hogy abból merjünk meríteni, hogy abból tudjunk meríteni, hogy a megbocsájtásodat mi magunk személyes élményként elfogadjuk, megtapasztaljuk, és merjük továbbadni oda, ahol bennünk van a sérelem, bennünk van a düh és bennünk van a harag. Te nem azt kéred tőlünk, hogy húzzuk be fülünket, farkunkat, de azt kéred, hogy keresztet szeretetével menjünk oda azokhoz is, akiket magunktól nem szeretnénk. Megváltásod erejét, kegyelmét és irgalmát kérjük ehhez a szolgálathoz. Formálj bennünket a magunk igaza helyett, a te igazságoddal. Amen.